Kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet és külön kedves Kati, Dóri, István, hiszen ez egy emlék istentisztelet is. Isten szent igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a könyv 52. fejezetéből a 7. verstől hallgassuk felállva. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Halld őrállóidat, felemelik szavukat, újonganak egyetemben, mert szemtől szemben látják, hogy mind hozza vissza Siont az Úr. Újongva énekeljetek mindnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta az Úr népét, megváltotta Jeruzsálemet. Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szeme előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását. Eddig olvassuk a szent ígét. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, van egy énekünk, sajnálom, hogy nem ezt választották az ének program összeállítói, Ó Sion, ébredj, törzs be küldetésed, és ebben van egy ilyen kis részlet is, hogy légy örömmondó, békekövet, hirdest a szabadító, elközelgetett. Igen, ma erről van szó igazán itt közöttünk, Jeruzsálem békéjéről, és mindenről, amit ez átvitt értelemben, ami számunkra jelent. Jeruzsálem a földnek egy ilyen forrongó része, sokan tartanak rá igényt, sokan küzdenek azért, hogy ne legyen Izrael fővárosa, és azért is, hogy legyen a szellemi központ, inkább mondjuk Róma, vagy a Vatikán, vagy ha nem Budapestet mondok, valamelyik másik magyar település, ahol fontos dolgok dőlnek el, és amire érdemes odafigyelni, de ne Jeruzsálem, mert hát Jeruzsálemet mindenki akarja. De vajon mit akarunk? Akarjuk-e azt, amit ennek a városnak a neve jelent? Mert békességet jelent a város neve, akkor is, ha sok háborúság van körülötte. Amikor Ézsaiás ezeket a sorokat itt papíruszra vagy hártyára vetette, ma is vita van a fölött, hogy mikor történt mindez, de egész biztos, hogy érződik rajta a szorongató fogságnak, számkivetettségnek a szomorúsága is, és a reménység, amivel most mindjárt foglalkozunk majd. Tehát amikor ez papírra került, akkor is ugyanígy támadások alatt volt Jeruzsálem, sőt netán romokban hevert. Mert ez is megtörténhet. Az én szívemet mindig összefacsarja a látvány, amikor kiürült, és pláne amíg romos állapotban lévő zsinagógákat láttam, látok, ilyen a Rimbach-Sebestyén utca is, igaz, hogy most fordítanak erre is anyagiakat, hogy ezeket rendbe hozzák, ez helyén való dolog, rendbe kéne hozni ezeket az épületeket, és nem átalakítani vívóteremmé, vagy koncertteremmé, vagy más egyéb helyekké, mint esetleg Esztergomban is van a kultúraháza, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hol van Kálmán, ő tudja ezt. Te tudod, ugye? Hogy a kultúraháza, vagy a művetségháza a zsinagóga. De meg kellene ezeket így üresen is őrizni, hogy emlékezzünk azokra, akik valahol imádkoztak, reménykedtek, Jeruzsálem felé fordultak, kívánták Jeruzsálem békességét, és magukban forgatták egy kortárs próféta, Jeremiás gondolatait, aki azt üzente a diaszpórában lévőknek, hogy fáradozzatok annak az országnak a jólétén, ahol fogságban vagytok, mert annak jóléte a ti jólétetek. De a reménység ott volt mindig a szívekben, hogy egyszer Isten elhozza a szabadulást, ahogy elhozza a Messiást. A várakozásban immár összekapcsolódunk zsidó testvéreinkkel, nagyon kedvesen mondták, többféleképpen szabad, nyílt szívű gondolkodók, hogy mind a zsinagóga, mind az eklézsia közössége várakozásban van, és a Messiást várják mindkét oldalon. Keresztények nem tudják, milyen volt az általuk Messiásként imádott Jézus Krisztus, és a zsidók nem tudják, milyen lesz a Messiás arca, de talán ez a két arc azonos. Miért ne? Gondolhatnánk erre mi, keresztény oldalról hívő szívvel azt gondoljuk, hogy bizonyára így van. Jézus nem hagyta el soha az ő zsidóságát, és nem fordított annak hátat, nem volt annak a vallásnak a kritikusa, a képmutatásnak volt a bírálója, a farizeusok sajnálatos képmutatásának is. A törvény megcsúfolásának volt csak a bírája, a templom megtisztítója volt, de szeretettel, féltő szeretettel ragaszkodott a templomhoz, az ő atyaházához. És eljön a pillanat, amikor romokban Jeruzsálem, romokban a templom, csak nyomaiban van meg most is, csak egyetlen fala áll, és ezt azért hagyta meg Titus, hogy hadd hirdesse az utókornak, hogy mekkora erődítményt vett be, mert maga a templom az kicsi volt. Nem volt sokkal nagyobb, mint ez a mi templomunk. A kerítése, a hatalmas kerítése, ez a nyugati fal, a kótel, vagy amit siratófalnak nevezünk, ahová kis cédulákat szoktak hívő lelkek bedugdosni kéréseikkel. Ez maradt mára csak meg, és ott a hajdani oltár helyén, illetve a szövetség ládájának a helyén, azon a sziklán, szikla fölött majd mecset van. Hát azon a helyen, ahová keresztények akartak először templomot építeni, mert mindenki erőnek erejével asztalt verve akarta kierőszakolni, hogy az ő elképzelései szerint alakuljanak a dolgok. De mi most először hiszünk Jeruzsálem helyreállításában, Isten ígéreteinek a megvalósulásában, és Jeruzsálem békéjének a helyreállításában. Ezért imádkozunk. Nem azért imádkozunk először, hogy ott valamelyik keresztény felekezet, vagy muszlim közösség, vagy bárki más ismét győzedelmeskedjék is, a zsidók hitüket, vallásukat föladva térjenek át valamilyen más vallásra, hanem Isten békéje, ami egy gazdag, összetett dolog, legyen úrrá életükben, szívükben, és legyen nyitottság meghallani az Úr szavát, legyen ez kedves otthonuk azoknak is, akik nem teljesen egyformán keresik az Urat. Nemrég hallgattam éppen a Mazsihisz elnökének a beszámolóját arról, hogy Magyarországon körülbelül 100 000 zsidósághoz kötődő ember van, és azt mondta nagyon kedvesen, hogy lehet, hogy nem mindenkit hívnak fel a Tórához felolvasni, aliázni, jelentem engem már fölhívtak a Tórához egyszer, ez szokás megkérni, hogy egy részt ott az ember olvasson, ahol az a kis ezüst ujjacska fut a szöveg feled, de lehet, hogy nem mindenkit, mert annak megvannak a feltételei, de azok is oda tartoznak szerinte ehhez a körhöz, akik jó szívvel gondolnak a zsidóságra, és szeretik, nem akarják bántani, kioktatni, leckésztetni Nem akarok elkalandozni az igénktől, mert oda akarunk megérkezni, miközben a természetes mostani Jeruzsálem békéjét is áhítjuk és áldjuk az Urat Jeruzsálemért, és akkor is, ha e felett súlyos vita van, és akkor is, ha azzal szemben kritikusak vagyunk, aki ezt most nagyon hangosan kezdeményezte, és akkor is, hogyha ennek vannak bizony komoly politikai következményei, mi legalábbis én azt gondolom, hogy joga van Izraelnek, a fővárosának tekinteni ezt a helyet, de ezt a részét szeretném most lezárni ennek a dolognak. Mert most visszarepülünk 3000 évet. Nem egészen 3000-et, de mondjuk így egy szűk 3 évezredet. És hallgatjuk Jeremiást, aki elragadtat, vagy Ézsaiást, aki elragadtatottan beszél arról az örömmondóról, aki elhozza a békességnek az üzenetét. Képzeljük el ezt a jelenetet, ülünk a romok között, nekünk a mi kis szürke magyar történelmünkben ez az egri csillagokat idézi fel, ahogy a teljesen szétlőtt várban ülnek Dobó és a katonák, és valaki, emlékszünk még ugye erre a részre, ott a könyv végén, valaki egyszer csak megszólal, hogy ezek elmentek. Emlékszünk erre a pillanatra? Micsoda öröm! De azt gondolom, hogy hasonlóképpen lehetett ez itt Budapesten is, amikor nyilvánvalóvá lett, hogy vége az ostromnak. Romokban hever a város, de vége az ostromnak. Még lesznek biztos szörnyűségek, még lesz olyan, hogy valaki bombára lép, még ott hevernek talán a temetetlen halottak és a döglött lovak is, amelyek életben tartották 44-45 telén az embereket, de vége van a háborúnak, és kezdhetünk tervezni és gondolkozni a tovább lépésen. És most az örömmondóra, kiről nem tudjuk pontosan, hogy ki. Egyes régi zsidó biblia magyarázók azt mondják, hogy ez Illés. Mi Keresztelő Jánosban látjuk esetleg ezt a messiási előfutárt, de nevezzük örömmondónak, maradjon így, örömhírt hozónak, 4 dolgot hirdet, és figyelni akarunk erre a 4 dologra. Az első, hogy békességet hirdet. Nem tudunk azonosulni azokkal, akik állandóan háborút akarnak hirdetni, mert azzal lehet mozgósítani az embereket, és súlyos hadi kiadásokba verik magukat, és minden bokorban, minden utcasarkon felfedeznek egy-egy újabb és újabb ellenséget, akiről el lehet mindenféle gonoszt, rosszat mondani. Ennek vége kellene, hogy legyen. Legyen vége ennek, és mi kezdjünk a békességről beszélni. A békén való fáradozásnak nyilván van ára. A békesség érdekében olykor talán kompromisszumokat kell tennünk. Van áldozat is. A mi békességünknek, megbékélésünknek, Istennel való megbékélésünknek mindig csak az ingyenes oldalát látjuk, hogy ez ingyen kegyelemből a miénk, de szoktuk ugye mondani, hogy nincs ingyen ebéd, amikor némelyek állítják, hogy ez nekik jár, meg szoktuk kérdezni, ha valaki nagyon erőszakosan állítja ezt, és ugye a szája jár mindenképpen, hogy miért gondolja, hogy ez ingyen van. Nem ingyen van, csak nem ő fizet érte, de valakinek fizetni kell. És a mi békességünknek a büntetése, vagy ára, terhe, fizetendő része, nem a mi válunkon, de van, de valakién igen. Tehát amikor a békesség evangéliumát hirdetjük, akkor azt kell elmondanunk, hogy ezt az árat Isten fizette meg, a keresztfa üzenetében találjuk meg a béke üzenetének az árát, és békességet hirdetünk, és hiszünk abban, hogy előbbre jutunk azzal a az Istennel, önmagunkkal és egymással való megbékélés hirdetésével, mintha valaki szüntelenül háborúzni, triumfálni, győzni, másokat legázolni szeretne. Aztán a második, amit ez az öröm hírmondó hirdet, azt mondja itt az ige, hogy jót mond. Jót mond. Ilyen egyszerűen. Nos, itt alázattal megállunk, és bevalljuk őszintén, hogy nem olyan rossz dolog rossz dolgokat mondani másokról. Az rossz, hogyha rólunk rossz dolgokat mondanak, de egy kicsit pletykálkodni, kicsit szánkra venni embereket, a jól értesültség, amivel elmondjuk, hogy mit hallottunk a másikról, a fölötti csámcsogás, a ő gyarlóságaik felett való fecsegés, a rosszat mondás, az úgy minden egyéb fontos és mély téma helyett is sokáig együtt tudja tartani a közönséget, és ébren tudja tartani az embereket. Ez sajnos így van, és nem véletlenül illeszti az Úr a 10 parancsolatba ezt, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. És ez nem csak azt jelenti, hogy ha megidéznek a bíróságra, akkor ne mondj olyasmit, ami nem történt meg, se azért, ha megfizetnek, se azért, ha megfenyegetnek, hanem mondd az igazságot, hanem ide tartozik a pletyka is, ide tartozik a hízelgés is. Minden hamis beszéd ide tartozik, minden nem jó mondás. Jót mond a békekövet, és még sokkal, de sokkal nagyobb örömmel hallgatjuk őt, mintha rosszat mondana, mintha a karaktergyilkosság mindenkit mentegetőzésre kényszerítő honosságait hallanánk tőle. Ugye elég bedobni közismert nevet, és akkor nem is kell utána egyet, vagy legfeljebb kettőt, ha úgy belefáradunk, és akkor nem kell a dolgot tovább magyarázni. Biztos X áll a dolgok mögött, ő pénzeli, rosszat mondunk róla, már a végén nem is kell különösebb történeteket kitalálnunk, elég a nevet bevetni. De Istenem, végre jön valaki, aki jót mond. Jön valaki, aki azt mondja, hogy az Isten szeret, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Nem azt mondja, hogy az Isten kárhoztatni akar bennünket, mert nem azért küldte az ő fiát e világba, hogy rosszat mondjon, hogy ti igaz emberek égni fogtok a tűzben. Vannak erre utaló mondatok is, és én nem akarom semmisnek tekinteni ezeket, de mégis az győzedelmeskedik az igében. Az a jó üzenet, amit a mi Urunk Jézus Krisztus is hozott és képviselt ebben a világban. És még azt is mondhatnám, hogy nekünk bűnös, tévelygő lelkeknek is jót mond az Úr, mert sokféleképpen lehet hozzáállni a küszködő, gyarló ember életéhez. Lehet azt mondani, hogy neked semmi se fog sikerülni, te ilyen vagy, már megint mit csináltál, és lehet azt mondani, hogy ez nem te vagy. Tőled nem ezt várjuk, és bízunk benne, hogy jól fogod tudni csinálni a dolgokat. Nagyon kedves nővel beszélgettem 20 évvel ezelőtt, írtam egy könyvet a hajléktalanokról, és az egyik beszélgető partnerem feltárta őszintén becsülettel, hogy hogy veszett el az élete az alkohol mámorában, és azt mondta, hogy az első lökés neki ezen az úton, így visszatekintve, mert aztán megtérésre jutott, és az Úr megváltotta, megszabadította ebből a rabságából, és azt mondta, hogy a nagymamája jelentette ebben neki az első lökést, de csak így visszamenőleg mondja ezt, a nagymama nem érte meg az ő megtérését, de mindig azt mondta, amikor őt vagy hazavitték, vagy négykézláb hazaért, hogy kislányom, ez nem te vagy. Ez nem te vagy, te szép vagy, te jó dolgokra vagy elhivatva, ez nem te vagy. És nem azt mondta neki, hogy már megint hogy jöttél haza, hanem mindig is újra és újra megmosdatta, kimosdatta őt, ágyba fektette, és ezt mondogatta neki, hogy ő hisz benne, és Isten ezt mondogatja nekünk, ha van erre fülünk. Ha nem szorítja vissza ezt az, amit mi mondogatunk ő neki, amikor őt okoljuk a saját gyarlóságainkért és gyengeségeinkért. Hát kezdjünk el jót mondani az Úrról is. Köszönjük Agalinak, hogy minden vasárnap emlékeztet bennünket most. Angelika elorozta tőle, attól félt, hogy nem fog Agali szólni, ezért szólt. De nagyon helyén való dolog, hogy minden imádkozás alkalmával kérjünk áldást az Úrra, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme, sőt egyedül igazán ő jó, egyedül az Isten, a tökéletes jónak vannak olyan oldalai, amelyek nekünk kellemetlenek lehetnek, de a végeredménye, a szándékát tekintve Isten minden döntése jó. A harmadik, amit az örömhírmondó hirdet. Szabadulást hirdet. Nincs Istennek nagyobb ajándéka, mint a szabadság. És amikor egyesek azt rafinált módon, aprólékosan elveszik, amikor nem szabad nekünk minden információhoz hozzájutnunk. Idősebbek még emlékeznek rá, hogy nem volt nekünk szabad bármikor, amikor kedvünk szottyant, elhagyni az országot, átlépni a határt. Voltak olyan útlevelek, amelyekkel esetleg már Jugoszláviába is be lehetett lépni, de nyugatra akkor se, vagy évente egyszer, vagy kétszer. Emlékszünk erre. Vagy amikor esetleg nem szabad nekünk az interneten se, mert az is lopakodik előre, hogy le fogják kapcsolni időként. Tehát amikor nem szabad nekünk elmondanunk azt, amit gondolunk, amikor nem szabad véleményt nyilvánítanunk, illetve szabad, de onnan jövet mindenkit igazoltatnak. Most panaszkodott nekem egy svéd-magyar kettős állampolgár, hogy belefutott a körúton egy ilyen általános igazoltatásba, ez 2 órát tartott, a vele lévő ügyvédet még meg is motozták, és miután ő kijelentette, hogy most azonnal megy a svéd követségre, őt aztán nem merték megmotozni, de ott sétált a körúton, nem tüntetés volt ott, és mégis, szóval amikor hozzányúlnak a mi szabadságunkhoz, akkor azt nagyon-nagyon meggyászoljuk. És ez itt bennünket arra, hogy mi se nyúljunk hozzá mások szabadságához. Szoktunk Évivel beszélgetni arról lányommal, hogy van neki egy nagyon szenvedélyes kislánya, aki időnként hát a szüleinek is mond gorombaságokat, és hogy milyen nehéz eljutni oda, hogy ne törjük meg benne azt, hogy véleményt mondjon valakiről, aki fölötte áll, és dönthet még, mivel ő kiskorú, a sorsáról, a bizonyos dolgokról, ezt ne törjük meg benne, hogy kimondja a véleményét, csak hogy érjük el azt, hogy ne szidalmazza azokat, akik gondviselői, ne mondjon ilyeneket, hogy te vagy a legrosszabb anya a világon, amit aztán hát persze, hogy utólag megbánt. De hányszor mondunk ilyeneket az Úr felé, és amikor azt gondoljuk, hogy korlátozza a mi szabadságunkat, és nem veszük észre, hogy csak olyan dolgokban, amikor mások szabadságát akarjuk veszélyeztetni. Ez a fa ott az édenkertben, az Istennek a fája, ez a jó és rossz tudás fájaként ismert növény, ez azokat a gyümölcsöket érleli, amelyek nem a miénk. Nem szabad levennünk ezeket a gyümölcsöket, és mondogatjuk, hogy miért nem szabad, ha lehet, ha hozzáférek, ha le tudom szakítani, ha nincs odaforrasztva, ha nem acélból van, hanem kívánatos, és nem törik, nem vásik bele a fogam, miért ne tehetné? mert az a másé, a másik szabadságát keresztezem. És éppen ezért az örömhírmondó azt a szabadulást hirdeti, ami bűnből, másik ember elnyomásából, saját kisebbrendűségi érzéseink rabságából a szabadságra hoz ki bennünket. Valahogy úgy, ahogy Jákob is ott a jabók révénél átélte azt, hogy nem kell ő neki mostantól kezdve lélekben örökké harcolni a fivérével, Ézsauval, az apjával, aki inkább Ézsaut szerette, az apósával, aki egy ravasz üzletember, és semmi nem szent előtte, hanem megérti, hogy ő szabad ember, akinek saját útja van Istentől, és ezt senki el nem veheti tőle, és ő ezen az úton, Isten akaratából járhat. Ó, olyan jó lenne megérteni, hogy Isten szabadságra hívott el bennünket, hogy ne aszerint döntsünk jó és rossz között, hogy milyen lesz annak a következménye. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyünk bölcsek, de amikor szólni kell, amikor lépni kell, amikor itt a pillanat, bárcsak szabadok lennénk. És ez a dolog ott kezdődik, hogy bűneink láncaitól megszabadít bennünket az Úr. És a negyedik üzenete az örömhírmondónak, egy világban, ahol kiskirályok uralkodnak, ahol felvonulási terep, ez a drága szent Jeruzsálem, az a negyedik üzenet, hogy az Úr uralkodik. Nem X és Y, mert mi néha azt gondoljuk, hogy ez most már örökre így lesz, és aztán az ő távozása után ilyen vagy olyan nemű gyereke következik, majd aki folytatja, és trónol az összerabolt javakon, és ezzel irányítani tudja a mi sorsunkat is. Nem ő uralkodik. Az nem uralom. Ahogy Isten, amikor a világot megteremtette, és az embert megbízta benne, feladattal azt mondja, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, de nem azt gondolja, hogy telepedjetek a nyakára és nyomjátok el, hanem legyetek gondviselői, legyetek megértő partnerei, szolgáljátok, ugye a miniszter ezt is jelenti, a nép első szolgája legyetek, vállaljátok az ő gondjaikat is, mint ahogy az Úr azt mondja, hogy minden gondunkat nyugodtan vessük rá, mert neki gondja van reánk. És tovább haladva figyelj őrállóidra, akik felemelik szavukat és örömöt kiáltanak, akkor is, amikor még a romokat látjuk csak. Nagyon sokszor előfordul, hogy a Jelenések könyvének végéről egy kis szakaszt fölidézünk temetések alkalmával, és szeretném ezt most különösen is a gyászolóknak, azoknak, akik vagy a közelmúltban vesztették el szeretteiket, vagy évfordulókhoz közelednek, vagy az ünnep jövetelével érzik fájó hiányát annak, akit szerettek. Láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, tenger többé nem volt. Láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszonyt. És hallottam nagy szózatot, mely ezt mondta az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ült, íme mindent újját teszek, és mondta nekem, írd meg, mert e beszédek hűek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. És aztán leírja ezt a mennyei Jeruzsálemet egyszer említettem már, minden kapuja egy-egy drága kő, minden égtáj felé van egy örökké nyitott kapu, hogy véletlenül se lehessen mellé menni. Egy ilyen Európa méretű nagy üvegvárost, kockát lát látomásában a méretekből, amik itt vannak az igében, erre következtetünk több száz vagy inkább ezer kilométer élő kocka, ez nem tud kimaradni belőle igazán senki, és ezek az égtájak, ezek kulturális irányokat is jelentenek. Milyen szerencse, hogy nem nekem, vagy Mártinak, vagy jelenlévők közül bárki másnak kell eldönteni, hogy ki léphet be ezeken a kapukon, édes Mártikám, puszi, hanem hát más dönti ezt el, hogy ki léphet oda be, hogy mi játszódik le a szívekben, és nem mi fogjuk ott mondani, és ha netán odaállítana az Úr, akkor olyan jó szívvel mondanánk, hogy Isten hozott, de jó, hogy megérkeztél, gyere, gyere be, azon a kapun gyere be, ami neked a legjobban tetszik, mindegyik kivételes érték, a jáspis, a zafír, a kalcédon, a smaragd, a szárdonix, a szárdiusz, a krizolitus, a berillus, nem is tudom mifélék, ezek meg kellene néznem a lexikonba, de hát egyik fantasztikusabb, mint a másik. 12 gyöngy ez a kapu a 12 alap fölött, küszöb fölött, és hát végül templomot se láttam benne, ami zavar egy picit ugye bennünket, mert néznénk, hogy mi van a mi templomunk fölött, ezért van csillag, kereszt, még kakas is, meg a hold is meg szokott állni fölötte. Városnak nem csak napra nincs szüksége, templomra sincs szüksége, mert temploma a bárány, és az Isten dicsősége világosítja meg azt, és annak szövét neke a bárány. A pogányok is annak világosságában járnak, földkirályai dicsőségüket odaviszik. Semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, az ő szolgái szolgálnak neki, és látják az ő orcáját, az ő neve homlokukon lesz, ott éjszaka nem lesz szükség szövétnekre, napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak öröki, és így tovább, szinte dadog a szövegíró, és keresi a képeket, amelyekből fogalmunk lehet arról a jóságról, hazahúzó, hazahívó vendégszeretetről, amellyel Isten fordult ehhez a romba döntött világhoz. Ülünk a romokon, a kivágott fák és a kidöntött kerítések, és a fölöslegesen húzott kerítések szövevényében. Milyen jó lenne, ha látnánk az örömhírhozót, és vele örülnénk. Vele magasztalnánk az Urat, hirdetnénk az örömöt, az ő szabadítását, és nem az újabb és újabb szempontokat keresnénk a harcokhoz. Ti is ragyogva énekeljetek, folytatja a romoknak szóló üzenetet a próféta, mert megtartotta és megáldotta népét az Úr. És akkor ez a végső gondolat, ami hát egészen különös, ez a felgyűrte az Úr szent karjait, hogy hadd lássa az egész világ, amit ő cselekszik. Tehát képzeljük el Istent, amint neki gyűrkőzik a feladatnak. Valahogy úgy, ahogy a teremtést létrehozta. Nagyon sokszor az ilyen válságos pillanatokban az ige visszalép ez a képhez. Ó, én mit aggodalmaskodom halandó emberek bosszantásai miatt, jogaimat korlátozzák, és közben pedig én annak az Istennek vagyok a szabadosa, aki felgyűrte szent karjait, és világot teremtett a semmiből, és világot teremtett benne renddel, szépséggel, értelemmel. Felgyűrte az ő szent karjait, és ez az Isten az én ügyemben is felgyűri szent karjait, és megmutatja a világnak, hogy ő uralkodik. Ő uralkodik, a szegények, a kicsik, a kiszolgáltatottak királya, és nem a hatalmasok oldalán van, hanem sőt, azokkal szemben mutatja meg az igazságnak, a békességnek és az áldásnak az útját. Hát, mondhatnám a gondolattal, amivel kezdtem, ki emlékszik már rá az énekre utalással, légy örömmondó békekövet, állj be ebbe a sorba, ne azokkal üvölts együtt, akik ellenséget keresnek és győzni, elvenni, pusztítani, kivágni, megszerezni akarnak, hanem állj oda a mögé, a mindenható mögé, aki felgyűjt a szent karjait, hogy megmutassa a világnak, hogy az ő teremtési szándéka, az ő üdvözítő szándéka nem az ember önző diadalának a megteremtése volt, hanem a szolgálatnak, a szeretetnek az alkalma. Töltsön be ezzel a lelkülettel minket az Úr. Amen.